8 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Rendőrségi felügyelet alatt van egyébként már szeptember eleje óta az Evergrande kínai ingatlanpiaci óriás vezére. A régóta bajban lévő társaság ugyanis megint nem tudott teljesíteni egy fizetési kötelezettséget. Hui Kaien egyébként a társaság vezetője, amikor tényleg még igazán jól ment az ingatlanos cégnek, akkor Kína második legvagyonosabb, leggazdagabb embere volt. Itt van velünk a telefonvonalban Székely Zsolt, közgazdász. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Ja, ez azonban inkább csak a dicső múlt, hiszen mostanában az Evergrande-ről és a kínai ingatlan fejlesztőkről inkább negatív kontextusban tudunk beszélni. Ugye folyamatosan az az érzésem, hogy görgetik a fizetési kötelezettségeket maguk előtt ezek a kínai ingatlanos cégek, és meddig tarthat mondjuk az állami segítségnyújtás, vagy miért van az, hogy tényleg erről folyamatosan tudunk beszélni, és igazából nem húzzák le a rólót ezek a cégek?
Hát azt hiszem az előbb említett úriember lakhelyelhagyási tilalom alá van vonva, ami azt jelenti, hogy egy speciális kínai szabály, hogy nincs őrizetbe véve, viszont valamilyen típusú hatósági felügyelet alatt áll. Ennek azért van talán jelentősége, mert itt jól jellemzi azt, hogy valószínűleg ez lesz az a pillanat, amikor az egész Evergrande ügy, amely mellett egyébként meg kell jegyeznem azt, hogy nyilván sokkal több kínai ingatlanfejlesztő cég van bajban, és hasonló óriási cégek, de mondjuk ha csak az Evergrande-ről beszélünk, de most azt láthatjuk, hogy eljött az a pillanat, amikor az Evergrande probléma az egy gazdasági típusú problémából kezd átminősülni egy büntetőjogi problémává.
Tehát akkor abszolút nagy jelentősége van most ennek.
Igen, igen, olyannyira, hogy itt például az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben már egyre többször hangzott el a kínai kormány, vagy maga a miniszterelnök részéről is, hogy a felelőtlen gazdálkodást és a imprudens magatartást, kevésbé prudens magatartást tartja az egyik legfőbb okaként annak, hogy az egész Evergrande sztori összeomlott. Tehát, hogyha megnézzük az Evergrande-nek pedig, ugye most akkor az Evergrande mellett szólván, ha megnézzük a történetét a cégnek, azt valamikor 20 évvel ezelőtt alapította. Az alapító egyébként érdekes, hogy az egész fellendülése az pontosan egybeesett azzal az időszakkal, amikor az amerikai, hát illetve a Európába átterjedő másodlagos jelzálogpiaci válságnak a vége volt, olyan 2010-11-12 környékén, és nagyon szépen meglovagolta azt az óriási nufit, amelynek az egyik legfőbb mozgatórugója az a kínai állam által, hát most már azért tudjuk évek óta, hogy jelentősen túlfőtött, illetve túlpörgetett gazdasági motor volt. Nem véletlenül alakult úgy, hogy a kínai gazdaságnak több mint egy negyedét, vagy legalábbis majdnem 30%-át adja a kínai ingatlan piac, és ennek volt az egyik éllovasa az Evergrande, több egyéb nagy cégekkel együtt.
Mindjárt tovább fűzzük a sztori, de ide még közbevetnék, hogy ez csak szerinted, vagy nagyobb részt mesterségesen gerjesztett kereslet volt, vagy valójában ott még a 2010-es évek fordulóján, ott még tényleg az volt látható, hogy folyamatosan bővül a kínai középosztály, növekednek a jövedelmek, szóval egyfajta természetes organikus kereslet növekedésre is reagáltak ekkor még a kínai ingatlanos cégek?
Én azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy az egész történetnek az eleje az egy valós piaci igényre alapult, tehát amikor az egész elindult. És a másik oldalon pedig volt egy olyan kínai állami politikai akarat, amely a nép, vagy a nemzet, vagy a lakosságnak a jólétének a növelését tűzte ki célul, amelynek az egyik része az, hogy mindenkinek legyen lakása, vagy legalábbis legyenek lakhatási körülményei. Egy ilyen környezetben erre nagyon szépen lehet üzleti modellt alapozni, viszont azt láttuk, hogy az elmúlt akár 10 évben ez kezdett egyre élesebben ketté válni, és egyre kevésbé volt jelentősége a valós piaci keresletnek, és egyre nagyobb jelentősége volt annak, hogy a rendelkezésre álló, egyébként később már egyre számolatlanul dőlő pénzügyi forrásokat hogyan lehet újabb és újabb fejlesztésekre fordítani. És amúgy itt csak zárójelben megjegyzem azt, hogy például az egyke politika, vagy az egyke politikával kapcsolatos irányváltás, amely pár évvel ezelőtt megtörtént, éppen az, annak a célnak az érdekében, hogy a gazdaságot kicsit jobban fel lehessen pörgetni, most tegyük félre a korfa problémákat, de hát a vége az lett, hogy mire a kínai állam lazított ezen a szabályozáson, addigra a kínai társadalomnak teljesen más stratégiái voltak, vagy legalábbis családfejlesztési stratégiái, hiszen most már saját maguk akarnak egyre inkább egy gyereket, viszont azt az egy gyereket, annak az egy gyereknek szeretnének mindent megadni. Ebből viszont az következik, hogy értelemszerűen egyre kevesebb ember születik, vagy legalábbis ami az új, illetve szóval egyre csökkenő ütemben alakul ki ez a fizetőképes kereslet, amely mondjuk lakásokat szeretne venni a jövőben.
Tehát gyakorlatilag most azt láthatjuk, hogy felépült mondjuk úgy 1000 lakás, 1000 ingatlan, de folyamatosan csökken ezekre a kereslet, és mondjuk most már csak 500 ember szeretne beköltözni ezekbe. Parlagon, üresen hever most nagyon sok felépült ingatlan, amiket nagyon komoly hitelekből húztak fel ezek a fejlesztők.
Így van, 650 millió négyzetméternyi lakás áll üresen, de hát ez egy többé-kevésbé hivatalos statisztika. Valószínűleg, hogy a számok, a valós számok ennél jóval magasabbak, ez valószínűleg 1 milliárd fölött van, hiszen a tényleges statisztikákban, most magyar értelmezésben csak azok a lakások szerepelnek, amelyek valamilyen módon már mondjuk használatba vételi engedélyt kaptak. Nem tudom pontosan Kínában ez hogy néz ki, de mondjuk azok a lakások, amelyek készlakásoknak minősülnek, nincsenek benne azok a lakások, nincsenek benne azok az ingatlan fejlesztések, amelyek még torzó formájában állnak, és nincsenek benne azok sem, hogyha a másik oldalt nézzük, azok az ingatlanok, amelyek már valamilyen módon már elkeltek, de még vagy el sem kezdték építeni, vagy pedig még nem fejezték be ezeket az épületeket. Tehát ez valószínűleg 1 milliárd fölött van ez a négyzetméter szám, ami, hogyha egy kicsit játszunk a számokkal, és a 50 négyzetméteres átlagos lakásszámmal számolunk, akkor valószínűleg egy ilyen Kína lakosságának közel egy tizedének megfelelő lakásszámot jelent, ami egy óriási összeg.
És akkor, ahogy te is utaltál rá, ugye ez széles körű probléma, mert nagyon sok ingatlan fejlesztőt érint dominószerűen ez a hatás. Most egyébként egy úgynevezett Country Garden nevű ingatlanos cég az, amely gondba kerülhet, bajba kerülhet. Most egy ilyen helyzetben okos stratégia az, hogy a kínai állam mentővet dobál ezeknek a cégeknek, vagy az lenne az okosabb stratégia, hogyha teszem azt mondjuk állami kezelésbe vennék ezeket az ingatlanokat, ugye bérlakás program részévé tennék, vagy hosszú távon az is lehet, hogy el kellene engedni a kínai gazdaság ingatlan piac által vezérelt növekedési irányvonalát? Lehetséges ez egyébként?
Hát a Country Garden nem most kezd problémába kerülni, az is évek óta problémában. Az elején arra céloztam, hogy több nagy kínai vállalatot érint ez a dolog, és a Country Garden amúgy elsősorban vidéki ingatlan, hát vidéki, szóval kisebb, kevésbé jelentős, zárójelben mondom, ez több tízmilliós lakosság, vagy tízmilliós lakosságú városokat is jelenthet, de elsősorban kevésbé súlyponti területeken, és a nagy ipari konglomerátumok környékén lévő fejlesztésekben érdekelt, és ez két módon jelent gondot számára. Az egyik az, hogy az ipari vagy gazdasági visszaesés miatt ugye ezeken a környékeken a lakások árai amúgy is csökkentek, vagy csökkent a fizetőképes kereslet. Másrészt pedig természetesen ez a probléma érinti őket is. Tehát ez egy aktuális probléma ennek a cégnek is. Na most a kérdésedre visszatérve, a kínai állam ugye még 2020-ban, maga a miniszterelnök meghúzta ezt a három vörös vonal politikát vagy stratégiát, amelyben már eleve korlátozza az ingatlan fejlesztő társaságok mozgásterét. Most nem megyek bele a részletekbe, de ez egy, hogy milyen módon viszonyulhat a saját tőke a hosszú távú kötelezettségekhez, illetve a pénzeszközök a rövid távú kötelezettségekhez. Tehát itt most már van egy politikai akarat és egy erősen kinyilvánított szándék abban az irányban, hogy ezt az egész folyamatot lassítani kelljen, illetve visszavágni egész pontosan, tehát csökkenteni. és ennek, hát ennek ugye több manifestációja is van. Az egyik az, hogy valószínű, hogy ami a tőkepiacon történhet, az hogy egyfajta dematerializált folyamat, amelyben a részvények értéke fog brutálisan csökkenni. Ez meg is történt amúgy, hiszen valamikor 31 dollárt értek akár az Evergrande részvények, ezek most centekben, aztán 30-40 centben kifejezhető most az értéke. Ez igaz az összes többi ilyen cégre is. Másrészt pedig van egy nagyon is materializált megvalósulása, amikor is ezek a torzók, ezek az elkezdett épületek, vagy elkezdett beruházások, amelyeknél pontosan lehet tudni, hogy ezeket már senki sem fogja befejezni, hiszen a végén hiányzik a fizetőképes kereslet, a végén hiányzik a piac, ezeket fizikailag is meg kell semmisíteni. Egyre több ilyen van, hogy félig kész, vagy alig elkezdett ingatlanokat, ingatlanfejlesztéseket robbantással tesznek a földdel egyenlővé.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Székely Zsolt közgazdásszal, a kínai ingatlanpiac nehézségeiről beszélgettünk, további szép napot, szép hétvégét kívánok neked.
Viszont kívánom, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, és a tőzsdenyitással 9 órakor.